legszűbbre keresztmetet mi azt láttuk, hogy amúgy a hit. Tehát egyszerűen nem az hiányzik a mai fiatalokból, meg a bárkiből, hogy amúgy szívesen csinálná, sőt, hogy igazából a hit, hogy neki lehet. Azt mondjuk, hogy a kettő egyetemista egy belvárosi pincébe Michelin csillagos éttermeknek teres salátát, akkor ha valaki azt mondja, hogy hát de nekem nem fog működni, akkor így francokat nem, de nekünk sikerült. Aha. Ha elég mentális kapacitás, elég mentes kapacitás, elég gondolat, elég erő, minden megy meg agráriumba, akkor talán megoldódik, hogy hosszú távon is legyen, ne csak nekünk, hanem ugye utókornak is megfelelő alapanyaga.
Ha már benned is felmerült, hogy vállalkoznál, de valamiért eddig mégsem vágtál bele, akkor ez a minisorozat neked készült. A következő három részben olyan fiatal vállalkozókkal beszélgetünk majd, akik nem a profitba szerelmesek, viszont az ötleteikkel megváltanák a világot. Ez a Vállalkozni jó, a Design Terminál és a Brain Bar közös sorozata. Tudatos vállalkozókról, nem csak vállalkozóknak. Az első részben Szűcs Endrével beszélgetek. Endre műszaki menedzsernek tanult, az egyetem mellett pedig saját vállalkozást is nevelgetett. Ez lett a Bedrock Farm, ami beltéri növénytermesztéssel foglalkozik, Budapest belvárosában. Miközben gazdátlan pincéket kötnek vissza a város vérkeringésébe, Endre és csapata a főváros legjobb éttermeinek szállít fűszernövényeket és mikrozöldeket. Következő céljuk Bécs meghódítása, aztán pedig a világuralom.
Endre, honnan indult a Bedrock Farm? Mi volt egyáltalán az alapötletetek?
Bedrock teljesen másképpen indult, ez 2018 áprilisában fogalmazódott meg így az igény jó alapanyagok iránt. Nekem ez több irányba érkezik. Érkezik onnan, hogy szeretek főzni, és akkor van a mondás, hogy a jó ételhez a jó alapanyag, meg nagyon sokszor szerencsés hierarchis felagatos súlyemelő voltam, jártuk így az országokat, és rendszeresen volt, hogy az ádáz küzdelem és egésznapos verseny, meg tényleg ez a érces nézések a bemelegítőbe, azok úgy elsimultak, amikor egy sör, meg egy kolbásztárosságában mindenki egy asztal körül teljesen jól érezte magát. És hogy ennek a tényleg a lengyel, az orosszal, a szlovák, a magyar, tehát,
ősi ellentétek,
magyar, román, tehát ilyen mini román, lengyel, tehát bármilyen egy jó étel, meg nyilván alkohol az kvázi segít hozzá, de hogy jó ételek azok így kultúrákon átívelve, rengeteg szempontból amúgy ennyire jól megalapozzák az emlékeket. És hogy ezek a emlékformáló képessége az ízeknek, amit én szerettem volna itthon is így lekövetni, meg létrehozni, és akkor ezt koli szobába, meg koli konyhába elkezdtem főzni. Aztán amikor véletlenül túl sokat vettem, vagy direkt, ez már ilyen sorsfintor, hogy amúgy mi volt, és akkor mit tudom, a tárkanyú sírkaragú levesemből így az egész folyosó evett, mert kopogtam, hogy
az szia, bosik is. Mennyire kellett rosszul bevásárolni, hogy egy egész folyosót jól lakos.
Amikor másfél kiló répát vettem, most kiderült, hogy amúgy csak 30 daga kellett volna, de nem, jó volt. És akkor ott is az volt, tudod, hogy így emlékszem, hogy szerem, elnézek, és akkor 3-4 ember, meg már havernak is szóltak, hogy jönnek kis tányérra, tehát hogy ilyen...
És tehát akkor egész, mint a ételosztás lett volna, úgy álltak sorban
figyelj, kollégium szerda este elfogyott a hazaik, tehát ott a jóházik.
Ja, azért gondolom, kollégiumban gyorsan terjednek ezek a hírek, és akkor téged megtettek ott ilyen fő szakásnak is utána? Vagy?
Ez csak így baráti körbe volt minden, de hogy tényleg, hogy egy jó ízek, meg tényleg a mennyire jól tudnak ismeretleneket is összehozni, ádáz, sportellenségeket is, meg hogy csomószor van, hogy mennyiszer emlékszünk arra, hogy egy esküvős, akkor milyen volt az esküvő? Há, finom volt a leves, tehát hogy nem az, hogy szép volt az arab, vagy bármi, de hogy mennyire biztos az, hogy csomó
az, ami formálja az emléket.
Élezzük meg, és hogy tényleg ennek az emlék formálja erre, és alapvetően abban szembesültem, hogy akkor ez így tök nehéz volt beszerezni jó alapanyagot. Tehát amivel tényleg szívesen dolgozok, meg tényleg ami úgy hozzáad, és akkor így elkezdtem, ez volt a hiba, vagy az előny, ez már idővel eldől, de hogy áldás és átok egyszerre, hogy én ebből írtam a TDK-t, szóval belementem abba a kérdésbe, hogy akkor hogyan van jó alapanyag. És így erre a válasz, hogy hogyan van most, meg hogyan lesz 5 év, meg 10 év múlva, ez egy ilyen egy egyre rosszabb trend. Tehát,
mik a paraméterei, vagy hogy képzeljünk el egy rossz alapanyagot, amivel mondjuk találkozhatunk valami ízetlen, de nem milyen paraméterek vannak még?
Ez tök jó kérdés alapvetően, hogy én azt mondom, hogy amit főzöl, jó alapanyagok, föl tudod használni, ugye, ahogy szeretnéd, ízben, textúrában, színben, minden olyan, amit alapvetően te arra felhasználnád, mellett eltartható, tehát sok minden ilyen szempontja van. otthon. Nekem is volt többször, hogy vettem salátát, hogy csinálok valami görög sajt, és milyen jó lesz. Péntek beraktam a hűtőbe, hétfőn meg spaklival kapartam ki a hűtőbe, mert már szétrohadt. Tehát, hogy nagyon sok ilyen paramétere van egy jó alapanyagnak, és ugye, ahogy kutattam, és inkább mezőgazdaságba mentem bele, így kijött az, hogy így nem csak, hogy a mezőgazdaság képtelen, nem önön hibájából, hanem időjárás, csomó minden környezeti, és mint időjárás is környezet, meg gazdasági tényezők miatt nem tudja azt a minőséget hosszú távon fenntartani, meg mellette utána kijött az, hogy az, ami igazából kibukott a koporsó a szekrényből, hogy amúgy milyen kihívásokkal néz szembe a mezőgazdaság. És ide jött a gondolat, hogy eddig azt kérdeztem meg, hogy így mit teszek, most már az a kérdés átformulott arra, hogy mit teszek 10 év múlva, tehát hogy mi lesz itt, hogyan lesznek ilyen emlékformáló ízek 10 év múlva, és jó magyarként csak panaszkodtam. Tehát nem csináltam semmi más, csak panaszkodtam Koliszóba, ezért nem csináltam semmit, de aztán megszületett 2018. augusztusában Misike, ő a két életőre, Misike és Róza, aki megszentesítette azt, hogy ezzel kéne komolyabban foglalkozni, az nővéremnek a gyermekei. És ott változott a kérdés Misikével, született meg és Rózával, meg megpecsételődött.
Hirtelen tétje lett annak, hogy mit fogunk enni a jövőben.
Hogy nem én mit fogok 10 év múlva, hanem Misike meg Róza mit fog 50 év múlva enni. És akkor ebből lett az, hogy jó, akkor itt valamit kell csinálni, akkor már 13 óta vagyok startupos ökoszisztémában, tehát hogy így megfogalmazódott, és ez volt igazából a én személyes legbiztosabb alapom, de hogy egyedül ez nem működött volna, meg nem tudtuk volna elkezdeni. A 5 alapító társam dr. Balázs Bence, Cucu igazából, akivel 2018 októberében találkoztunk, és december 11-én mondtuk azt, hogy akkor házasság, és akkor toljuk, és akkor várvettik.
Te mit tanultál, és ő mivel foglalkozik egyébként?
Ő amúgy akkor, ő egyszerre végzett két egyetemet, egy állatorvosi egyetemet, ami még egy embernek is sok, tehát hogy három ember kéne egy, tehát hogy három embernyi terhelés van egy emberrel állatorvosi egyetemet, mert egy Corvinus még elvégzett. Aha. Tehát, hogy egyszerre végzett a kettő egyetemet, Corvinus Agribusinessben találkoztunk, ez egy diák szervezet a Corvinuson, ilyen agráros érdeklődésű fiataloknak van igazán része. Én meg BMM-én voltam. Én BMM-s vagyok. Én a Dudu jobb oldalán vagyok. És
de a BMM mit tanultál?
Én műszaki menedzsernek tanultam akkor.
És az mire jó?
Műszaki menedzser, ez operáció leginkább, meg szakterületek közötti projektmenedzsmentre szokták a legtöbben használni.
De akkor ez tulajdonképpen arra jó, hogy van egy átfogó képed arról, hogy hogyan kell csinálni, futatni, gyártani dolgokat?
Én termelésmenedzsmentre mentem nyilván Bedrock miatt, Bedrock.farm miatt.
Tehát te akkor de már tudtad, hogy mit szeretnél tovább.
Én azt mondom, úgy beszéltük, vagy úgy fogalmaztuk meg ezt akkor, hogy amúgy van egy cégünk, és mellette járunk egyetemre.
És de ez, akkor és valójában ez az életi iskolájába is jártok, vagy ott fogjátok kitapasztalni.
Sőt, nekünk fura az volt. Én úgy mentem be egyetemi órák, és ezért mondom azt mindenkinek, aki egyetem, hogy tényleg valami projekt nagyon jó, mert amikor úgy mentem be órára, hogy hát tanár úr, hát van egy ilyen kérdésköröm, és mikor beszélünk erről, áramlás tanórán, vagy valamin, vagy, tudom, és akkor egy szivattyú méretezési kérdésem volt, hogyan tudom kiszámolni, akkor így nem csak az én szemem csillant föl, hogy na, meg tudom oldani az üzleti kihívást, a napi ezzel szívok, és elkötöttem el 100 000 forintot arra, hogy rossz szivattyú, hanem a találnak is fölcsillant, azt hiszem, hogy ha van egy érdeklődő.
Végre valakit érdekel az áramlástan, és a gyakorlatban, nem csak valami elméleti probléma.
És innestől kezdve mindennek még így 18-tól kezdve, ugye tavasz, de kemény az egyetem, az értéke az így kiugrott a plafonon, és nyilván BMI sokat segített
hozzá. Tehát az egyetemet hozzá. Már arra használtad, hogy teszteljed a vállalkozásodat, vagy ahhoz keresni megoldásokat.
Hát minden, de mai napig írok, BMI-re nagyon jó ebből a szempontból, meg tudszanak is tényleg állatolvost, nagyon rendesek, tehát tényleg támogatók. És tényleg a tanár ott van az, hogy most fizetek ezeknek az embereknek, már szakértőknek 100 000-eket napi díjra, és nem egy, hanem több 100 000 forintot, ekkor meg bementem óra után, hogy tanárul segítsen már. Tehát, hogy ugyanaz a szakértői gárda, ezzel az alumnival ez teljesen megvan. És akkor itt jött tudnak az a nagyon fontossága, itt tényleg így a háttérből jövünk, hogy élelmiszerhigiénás szakosodott állatorvos. És eszméletlen okos, meg tudományos háttér, tehát nagyon komolyan biológia, kémia erről a részről jött, és neki meg az volt a gondolat, hogy oké, jó, hogy tápláló, de legyen biztonságos is. Tehát, hogy az, hogy bemegyünk a boltba, megveszünk valamit, kibontunk, megkóstoljuk, ez egy a világban, ha jól emlékszem, úgy mondta régebben, hogy ilyen maximum 1 milliárd embernek így az adott. Így legfőképp nyugaton, meg fejlett országban bemegyünk, megveszünk, és nem ez bajunk. maradék 7 milliárd embernek bemegy a boltba, nem is az, hogy valami kis termelőt, nem adott az, uh-huh. hogy így nem lesz neki élelmiszer, higiénia, vagy bármilyen más okból fogva problémája. Nekünk biztos mindenki előfordul, bemegy a boltba, megvesz valamit, aztán rosszul lesz tőle, de hogy ennek a mértéke, uh-huh. ez itt elhanyagolható. Tehát az élelmiszer biztonság az egy ilyen nagyon kulcs kérdéskör amúgy a jövőre tekintve, és akkor így álltunk össze ketten, mint alapítók, és így fogalmazódott meg az, hogy ne csak nekünk, hanem utókornak is legyen tápláló, biztonságos uh-huh. és elérhető élelmiszere.
És miért pont erre a problémára, miért pont egy ilyen vertikális farm volt a megoldás, miért nem, nem tudom, műhús, laborhús előállítására gondoltatok, hanem, vagy bármi más, azért rengeteg ilyen mezőgazdasági probléma
persze.
van, ki is mehettetek volna, nem tudom, a földekre, ott is van elég probléma, miért maradtatok a szobában?
Rengeteg probléma a földekkel. Cucu ráadásul egy így családi körben együtt nevelt, meg együtt dolgozott egy nagy marha pár száz, de hogy azért az már egy nagy gazdaságnak számítom, de ő még pontosan tudja, hogy milyen kint is. Én nekem csak volt 4 tyúkom, meg 16 vagy 18 fűrjem, tehát egy kis kell, egy akkora kerülés a szoba, tehát egy ilyen kis tök picike részen. De amúgy nagyon jó kérdés, és szerintem ez így, hogy a vállalkozásra tekintünk, akkor ez egy nagyon kritikus pontja, hogy az, amit te szeretnél elérni a világban, annak egyfajta leképezése a vállalkozás. Vállalkozási
tehát
forma.
A személyes filozófia.
Tehát és meg azt mondom, Bill Gatesnek a személyes, hogyha így megnézed az emberek, és szóval ezek mi rengeteget beszéltünk, rengeteg sörtársaságában is, de rengeteget filozofáltunk. Tényleg nagyon sokszor leültünk, az legelején így ismerkedtünk meg, pont erről filozofáltunk, meg beszéltünk, meg egyeztettünk, hogy egy síkon vagyunk-e, és pont ez a mondása, hogy ha csak pénzt akarunk, és csak baromi gazdagok akarunk lenni, akkor nézzük meg a leggazdagabb embereket. Nyilván van, aki örökölte, valaki olaj, hogy sok minden van, ami így, igen, a pénz és tiszta biznisz és kerek, de akik önerőből, most Bill Gates, Elon, és most lehet, hogy most mennyire önerő, de akik tényleg fölépítettek valami nagyot, mindannyian igazából a saját filozófiájukat meg egyfajta pozitív, vagy egy ő általuk mért jövőképet akartak megfogni valahogyan, és ezt meg lehet alapítani, és sok minden forban fogni. Mi azt mondtuk, hogy egy for-profit vállalkozása legjobb, mert függetlenek vagyunk mindentől.
Hát meg valószínűleg nekik is a 100 leggazdagabb embernek, vagy 10-nek is előbb volt egy for-profit vállalkozása, és utána lettek alapítványai.
Igen, de megnézed, valójában Bill Gatesnek az, hogy ő Bill Gatesnek a személyes filozófiáját úgy lehet talán megfogalmazni, és ezt ő jobban megfogalmazza, hogyha így, csak így háttérben rátekintesz, hogy ő amúgy világi olyan problémákon szeret dolgozni, ami a több milliárd embernek. És ez ő neki az, hogy a Microsoft az egy szoftveresen segítsünk, meg lopjuk el a Unix-t, tehát hogy rakjuk össze, és akkor csináljunk valami, amivel az ember az sokkal hatékonyabb lesz, és több milliárd ember tud hatékonyabb lenni. Ez neki az én szemszögömből, vagy az én elemzésem alapján, ez ugyanolyan probléma, mint hogy most ugye WC-ket telepít. Tehát, hogy neki amúgy, hogy most a Microsofttal foglalkozik, vagy WC-ket, az igazából az ő személyes jövőképe szempontjából,
Ő egy globális problémára keres megoldást.
Igen. És hogy nekünk is csak, ez csak egy ilyen side story, csak hogy kiemelve az, hogy ez egy, hogy pontosan arra vonatkozik, hogy ebben a korban, meg a mostani világunkban az elődeinknek, a szüleinknek, nagyszüleinknek, társadalomnak köszönhetően van lehetőségünk arra, hogy ezt a személyes jövőképet meg tud valósítani egy ilyen fokból. És igazából innen jött az, hogy nekünk, hogy akkor for profit legyen, és hogy mivel foglalkozunk, az pedig a eredő kérdésed válaszol, csak ez egy ilyen, nekünk ez egy ilyen, a bedrock az egy ilyen leképezés. Leképezhettük volna ezer fajtaképpen. Mi azt láttuk, hogy a mezőgazdaságnak, hogy én ebből jöttem TDK szakdolgozó, csomó minden, meg Cucu is, tehát hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk ezzel. A mezőgazdaságnak az a eredendő, egyik legerendendőbb és legnagyobb kihívása, hogy 2010-es felmérés alapján 55 év volt az átlag életkor magyar gazdáknál. USA-ban vannak olyan államok, meg területek, ahol 70 fölötti az átlag életkor. Tehát most, ha mindenki...
Tehát, hogy generációk hiányoznak ebből a szektorból,
azt mondod. Egy-kettő, meg az, hogy amúgy, hogyha az alapvető problémák az lett, csak hogy miért lett vertikális forma, miért lettek ezek, ez egy ilyen hátrébből indul. Ez onnan jött, hogy tök jó, idősek a gazdák, nagyon idősek, mondom, hogy ott voltunk 20 évesen, valami 7,5-szer annyi 80 éves kellett, hogy kiátlagolja a mi életkorunkat 55 éve, tehát hogy ez ilyen 55 éves átlag életkor az azért durva, mert hogy ahhoz egy 20 éves az mennyire lehúzza az átlagot, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon durva, és hogyha minden egyes hallgató, aki agrárt végez, az mindenki megmarad agráriumban, és tudjuk, hogy a lemorzsolódás borzasztó magas agrárterületeken, akkor valami 114 évbe telne, hogy le legyen váltva. Tehát hogy most akkor vagy többen kezdenek el foglalkozni, vagy megoldjuk, hogy 114 évig tudjanak dolgozni munkaképesnek a gazdák, és hogy akkor fogjuk meg arról az adat, hogy többen kellenek. Ha többen kellenek, akkor meg mi a legszűkebb keresztmetszet? A legszűkebb keresztmetszet mi azt láttuk, hogy amúgy a hit. Tehát egyszerűen nem az hiányzik a mai fiatalokból, meg a bárkiből, hogy amúgy szívesen csinálná. Sőt, egy csomó szoftveres barátom mondja, hogy végre valami megfogható, meg hogy végre nem valami gép. De, hogy
ilyen még
vágy is, igen, valami, még vágy is rá, hogy valami fogja, és ha. Akkor már a disznótráját lapát, hogy még élvezi is. Tehát, hogy nyilván más, hogy ezt kéne csinálni nap, mint nap, tehát nyilván másabb, de hogy igazából a hit, hogy neki lehet. Amikor azt hallja, hogy egy traktor ennyi 100 millió, meg annyi 100, meg a terület, meg hogy mennyi szívás, akkor nem hiszi el, hogy neki lehet, még ha vágy is rá. És itt jönnek a vertikális farmoknak a nagyon nagy potenciál ebből a szempontból, és ugye ez nem a business case, ez a full missziós vonalon, meg a személyes életünk, meg jövőképünknek, meg Michiganek, Rózának a jövőjének a leképezése. Nem, biztos nem, hogy beszélünk még. Aha. Itt az, hogy megfogjuk ezeket ilyen vertikális, beltéri, kontrakörnyezetű farmokként. Ezek ilyen pénzügyileg is, meg mértékében is megfoghatóak, meg a városon belül vannak.
Akkor ez tulajdonképpen egy ilyen csapda is, kicsit ilyen programozóknak, hogy így lehet őket visszaterelni
a gazdaság felé. Lehet így is megfogalmazni. Az biztos, hogy mint a puzzle darab így pont beleillett abba a fajta jövőkébe, mint amit hiszünk, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy a kettő egyetemista egy belvárosi pincébe Michelin-csillagos éttermeknek teres salátát, akkor ha valaki azt mondja, hogy hát de nekem nem fog működni, akkor így francokat nem, de nekünk sikerült. Aha. Mi megmutatjuk eredmények útján, hogy amúgy nekünk
világos,
sikerült.
Világos, hogy a példa a marketing.
Igen, és hogy az eredmény maga az, ami az eredmény az magáért beszél, akkor talán mások is lehetnek, akik elkezdenek. És Bedrocknak alapvetően az egyik így a missziós, ezért vagyunk mi Bedrock, ezért a nevünk is ebben lehet. Ez a teremtsük meg az alapokat, amikre mások is építkezhetnek. És ez technológiai, üzleti, csomó minden, de a legfontosabb alapja ez a hitnek a kérdés. Mert hogyha látja, hogy van egy példa, hogy egy kettő magyar egyetemista srác elkezdte, és nyilván segítség, befektetés, minden, de hogy a semmiből ezt fölépítettük, és nyilván sok támogatás, partner, minden, de hogy ez talán segít annak, hogy valaki más is nem ugyanígy fogalmazza meg, hanem az ő személyes víziójának
le tudja fordítani valami
agrárra, és hogyha elegen vagyunk így, ha elég mentális kapacitás, elég mentes kapacitás, elég gondolat, elég erő, minden megy meg agráriumba, akkor talán megoldódik, hogy hosszú távon is legyen ne csak nekünk, hanem ugye utókornak is megfelelő alapanyaga, meg élelmiszer. De ez egy ilyen tök hosszú témakör, és külön előadásom van erről amúgy, csak ilyen 9 előadásom van csak erről a témakörről. Próbáltam szűken, de sosem sikerül. Ez azért fontos, mert nekünk az üzlet, tehát az üzletet egy nagyon-nagyon fontos része, meg profitet egy nagyon-nagyon fontos tételek, bevétel minden, tehát hogy hitű kapitalisták vagyunk mind a ketten, de mellett egy nagyon-nagyon komoly ilyen missziós, meg alapokra, meg ilyen értékrendi alapok, és ez a céges kult, egy csomó mindent meghatároz utána. És itt volt a mondás, hogyha borzasztó gazdagok is akarok lenni, tényleg a leggazdagabbak akarok lenni, nyilván mindenkinek az a célja, vállalkozások terén, akkor megnézve a leggazdagabb embereket, mindannyian így csinálták. Senki se azt mondja, hogy baromi sokat akartam keresni, pénzt akartam, és hanem volt valamiben hit, és megtalált az üzletet, amivel tudja azt táplálni, és függetlenül for profit falafon megnövelni akkor, amire már a borzasztani vagyon teremtett. A kettő még együtt is van.
Nagyon érdekes, amit itt elhintettél egy pár válaszsal előbb, hogy volt egy kis baromfi udvarod, amiből gondolom, hogy akkor ezek szerint mezőgazdasággal foglalkozó családból jössz, máskülönben.
Semmi, nekem a...
De akkor hogy lettek, vagy miért voltak csirkédnek fűrjei, vagy mit mondtál?
Fűrjek, igen, ilyen fűrtojásos, fűrjeztem egy darabig. Ugye Cuszonak sokkal több az agrárkötődése, meg több dolgozott is benne, mert nyarakat ötött, én sport háttérben jövök, tehát én agrár érdeklődés, ez egy tök érdekes dolog, hogy honnan, franc tudja, tehát egy passz. Nekem 3 dolog van, ami engem mindig is érdekelt. Egyik az agrárium, a másik a business, és inkább ez a vállalkozás, tehát entrepreneurship. A harmadik pedig a mérnöki dolgok. Tehát a mérnökség, ugye a vertikális farm, az pont ennek a Venn diagramnak, hogy ilyen 3 köt fel, az pont a közepén van ez a része.
Aha. Azt mondnak még egyébként, hogy is volt a családban valaki, aki nem tudom, vállalkozó volt, vagy aki ezzel, aki példát adott neked, vagy honnan, vagy ez honnan jött a vállalkozásnak ez a
olyan igazi vállalkozó nem nagyon. Tehát, hogy nyilván van vállalkozás, a vállalkozás, de hogy mit tudom, az ilyen önfoglalkoztatás jellegű. Tehát hogy tipikusan az, hogy akkor vállalkozás embernek, hogy bővüljünk, édesanyámnak most van úgy a cége, hogy már több embere meg dolgozik, de hogy alapvetően édesapám is ugye edző, meg hogy ő is így, ezek egy kis 90-es évek is vállalkozó, tudod, akik is próbálkoztak ezzel, azzal, csencseltek, de hogy alapvetően tényleg van, mint vállalkozás, mint ahogy
magam vállalkozásra. Üzemeltessék, arra nem volt példa.
Egy, nem volt példa. És tehát nekem talán, aki ilyen vállalkozó szellemi példa, az dédapám, de hamarabb elhúj, mint hogy komolyabb időt töltsek vele, ő Tatabányán volt a szállítmányozásnak egy vezetője, tehát hogy ő az, aki ilyen a vállalkozói attitűd, meg hogy mit tudom, például olyan volt, amikor a jó szocializmus közepén kiosztották ugye a bónuszt, akkor ő azt egyenletesen felosztotta mindenki között, és mindenki, még a takarítótól, mindenki ugyanígy kapott, mert hogy mindenki tett, hogy ezek az ilyen alapvető dolgok, de csak így nekem ezt édesanyám mesélte, de nem is volt igazából semmilyen. Uh-huh. Az biztos, hogy édesanyámtól rengeteget tanultam, ugye tényleg számvitel, pénzügy, ez a részéről, meg a gondolkodás, meg ő látta, hogy mi az, amit elrontanak. Tehát, hogy megy csődbe egy vállalkozás. Ilyenekről tudtunk beszélgetni, de alapvetően...
Tehát a rossz példák is.
Rossz példák is jelen voltak, de hogy bátorítottak erre, de alapvetően inkább csak szabadon voltam engedve, aztán hamar nem tőlük kérdeztem, hanem mentem az én példa, meg mentem külföldre, mentem azok, akik ebben a vállalkozási témakörbe tudtak sokat segíteni.
Az alapítótársaddal hogyan találtatok egymásra, vagy mi az, amiben működik köztetek, akkor egy házasságnak nevezted így a kémia?
Még annál is durvább. Tehát ugye, hogy és ez most maga komédiával hiszek a házasságnak az intézményébe minden szempontból, de hogy ez még durvább, hogy egy befektető, egy alapítótársal, úgy nem azt mondom életre halálra, de hogy kvázi oda szerezve, hogyha mai világban sajnos, hogyha aláírod a házasságot, azonnal el tudsz válni. Nyilván vannak esetek, amikor ezt tökre támogatod, de hogy ez amúgy mai jogrendszerben így működik.
Viszont egy társa nehezebb megszakítani.
Tehát, hogy ott nincs olyan, hogyha összejöttök, akkor nincs az, hogy mégse váljunk el, hanem akkor
komoly üzleti meg
pénzügyi kérdések van. Ilyet, hogy onnastól kezdve ez még a házasságnál is komolyabb. Tehát, hogy vannak esetek, meg lehetőségek, meg az ennél komplexebb a témakör. Úgy találkoztunk, én bejöttem a Commerce Agribusinessbe, oda indul egyébként volt a Startit-nak, ez a Kántának az inkubátora. Jelentkeztem, nem vettek föl, mert nincsen csapatom. Jó a sztori, de hogy majd visszavárunk csapatot. És mondom, hát franc, tudja, és akkor ma meg lesz oldva. Bejöttem a Commerce Agribusiness diák szervezetbe, a direkt oda mentem, hogy részről lehessen csajozni, a másik pedig azért, hogy alapítótárs, vagy csak beszélni, nem azt mondom, hogy alapítótársam lesz innen, hanem csak beszélgetni agráros témakörben emberekkel, mert hogy amúgy
tök nehéz. Megszondázni a véleményüket.
Tök nehéz, tehát tök nehéz, hogy nem egy ilyen elég szakterület. Olyan, mint a termelésmenedzsment, amivel én szakterületben vagyok, hát hogy nem tudok senkivel beszélgetni amúgy, mert senki nem ért ahhoz a területhez. És oda mentem hozzá, befizettem a tagdíjat, minden íz megvolt, és csak oda mentem, hogy szia, mesélj már ennek a szervezetnek, aki volt a főtitkára volt ennek a diákszervezetnek, mesélj már ennek a kultúrjáráról, értékrendjéről, hosszú távú vízióról, és akkor így falhoz állítottam szegényt, és vagy így szokta elmesélni.
Pedig lehet, hogy ő is csak csajozni jött.
És lehet, hogy ő is csak főtitkár lett, de dolgozott már akkor is nagyon sokat vele. És az a vicces, hogy ő elküldte nekem a Startitnek a program felhívását, hogy amúgy ide lehet jelentkezni, tudod, hogy nekem azt mondja, hogy
Ahonnan kihajítottak korábban,
és akkor mondta, de azért sem, hogy elküldte, azért üljünk már sörözni, meg érdekel a Bedrock. Tehát, hogy akkor már Bedrock név volt, akkor már csináltok minden, és akkor, de egyedül voltam, tehát, hogy a koncepció hasonló volt, azóta fejlődött sokat, de hogy elküldte, és akkor leültünk, beszéltünk, és akkor decemberre úgy lett, hogy akkor elkezdtük, és akkor januárban akkor meg is hirdették rendesen, de nem csak az ilyen, tudod, promó volt, akkor már együtt adtuk be. Január 4-én, mai napig megvan, ki is van rakva már az új központunkba, és ott van a 11-12 oldalnyit, amit teleírtunk ilyen. Pont amit elmesélt az elején, hogy akkor hogyan lehet a leggazdagabbnak lenni, és úgy, hogyha egy jövőkép alapján van egy for profit, ezeket mi eldöntöttük, hogy most mi 3 évre vagy 10 évre építkezünk, tehát hogy ezek mind ilyen végigbeszélt üzenések voltak.
Oké, hogy volt egy ilyen filozófiai alap, de hogyha már azt a házasság hasonlatot tovább viszük, akkor ott is szoktak lenni mélypontok. Én látom képzelni, hogy egy vállalkozásban is az van, hogy egyszer az egyik ember húzza jobban a vállalkozás utána, meg a másik ember, van egyfajta ebben egy ilyen hullámzás is, azt gondolom. Hogyan dolgoztok együtt, vagy mi a feladat megosztás köztetek, és ami probléma adódik, az hogyan tudjátok megbeszélni.
Ez teljesen megvalósul, hogy nálunk is válás lett a vége. Tehát, hogy nálunk a Tucumár most már a saját állatorvosi praxusát viszi. Egyrészt azért, mert hogy Bedrock is sokkal inkább biotechnológia, ami ő erős volt, sokkal inkább termesztés, meg szoftveres, meg hardveres technológiával van zsátunk, meg mellette neki nagyon, nagyon hiányzott, tehát ő nagyon, nagyon ügyes állatorvos, és hiányzott az, az állatorvosi...
Csináljon valamit a kezével.
Igen, és nálunk is csinált, csak hogy kicsit másabb volt, és akkor így tavaly előtt azt hiszem, mi is megállapodtunk, és mai napig együtt járunk edzőterembe, most hát...
Tehát egy szép, szép
persze,
állás.
Persze, mai napig teljesen, ezért mondom, hogy alapvetően ez egy ilyen koncepcióval, ő most az állatorvosi oldalról fogja meg ugyanazt a víziót, neki azt láttuk, hogy egy, van egy jobb leképezés, ami az ő saját hitrendszerébe még jobban belepasszol, és teljesen korrektül megbeszélve, kifizetve, hogy minden ilyennel rendesen is elváltunk, de eddig észre addig alapvetően húzni egymást, meg tolni a mai napig. Tehát mai napig mit tudom, ír, hogy, és én is írok rá, hogy figyelj, van ez a izé, hogy ez a fajta egymásra való számítás, szerintem ez így a barátsággal, meg ami mi nem voltunk barátok előtte, tehát nem volt olyan kapcsolatunk, és hogy vállalkozás során váltunk azzá. Tehát, hogy mai napig meg
kellett bíznotok egymásban.
Persze, most bármikor számíthatunk egymásra. És ez a vicc, hogy amúgy sokan azt hiszik, hogy ez kommunikáció, meg az, hogy ezek olyan dolgok, amit szerintem le kell tudni kezelni, és ez mind kommunikáció, ez mind beszélgetés, nyilván se az sokat segít, de hogy ez mind le kell ülni, és akkor átbeszélni.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Azért, aki még nem látott ilyen vertikális farmot, elmesélnéd, hogy mi lett ebből a vállalkozás kezdeményből, hol tartotok most, és hogy néz ki egy vertikális farm egyébként?
Igen, igen. A Bedrock farmot be kéne mutatni, a médiás szlogenünk az úgy hangzik, hogy mi helyi igényeknek, helyi éttermeknek, helyi boltoknak, helyi fogyasztóknak, úgy általánosságban termesztünk. Időjárástól és szezontól függetlenül mindig magas minőségben levelez zöldeket, fűszernövényeket, ehetőrőlakat, mikrozöldeket, innentől már ijesztünk gombákat is. Mi egy agrártechnológiai cég vagyunk, kertészet technológiával foglalkozunk, ott is a know-how-val, menedzsmenttel, konkrétan termesztés technológiai kapacitás, termelés menedzsment ilyenekkel, amivel mi különbözünk, ugye ezt lehet egy üvegháznak elképzelni, lehetne képzelni egy fóliasátor, vagy csak kinn a szabadon, tehát sokféle kertészeti megoldás van. Amivel mi különbözünk, az az, hogy mi ezt egy beltéri teljes kontrolláltsággal végezünk. Tehát, hogy mi adjuk meg a növénynek a fényét, mi adjuk meg a növénynek a tápanyagát, a vizét, széndioxidot, minden, ami kell ahhoz, hogy jó legyen. Szóval mondani, hogy van a boldog csirke, ez meg a boldog saláta. Tehát arra törekszünk, hogy nem használunk semmi génmódosítást, nem GMO, CRISPR, semmi nem dolgozunk, de hogy jó, nagyon jó genetikai állomány, általában hollandiai alapanyagokat használva, engedjük neki, hogy kihozza a maximumát magából. Megadjuk a környezetet neki, és ezt nyilván légkondicionálókkal, szivattyúkkal, speciális
lámpákkal. De 100%-ig mesterséges környezetet
teljesen mi általunk biztosított környezet.
És akkor ilyen tálcákon,
teljes kontrolláltságú.
Tálcákon vannak a növények? Vagy
van sokfajta, nekünk alapvetően van saját tervezésű, saját előállítású termékeink, ez egyik az a merence tálca propagátor, a propagátor az a csirázható gép, igazából a kezdeti, ez a három teljesen saját szellemi termés, saját fejlesztés, így Bedrockon belül, és igen,
miért fejlesztetek ilyet, hogy nem volt elég jó, ami a piacon volt?
A legtöbb vertikális agráriummal, vertikális kertészettel foglalkozó cég az úgy indul, hogy jön az alapanyag igény. Hát, le lehet csapni vertikális farmon, nagyon sok olyan kérdéskört, amit alapvetően alapanyag, meg főzés, meg jövő élelmiszerezés, hogy ezek élelmiszer nagyon sok ilyet le lehet csapni a vertikális farmokkal. De ez egy nagyon fiatal, a legidősebb szereplők tizen pár évesek. Tehát tényleg, aki a legrégebb, nyilván a maga a vertikális farmnak a különböző technológiai egységei, azok már inkák óta vannak. Tehát, hogy hidropónia már több száz éve megvan, tehát hogy hogy egy kontrázs egy skálát képzelsz el, az egyik oldalt van a szabadon a dinnye, középen a fólia sátor, vagy ez a kis fólia, meg minden, utána járható fólia, üvegház, és akkor a leghátrább üvegház, csak emellé lett rajzolva a skálán, még ki lett tolva, még nagyobb kontroll fele, ez az új nyitás, ez tizen pár éves, tehát az egész iparágunk tizen pár éves, tehát még nem forrod ki az, hogy te meg tudod venni mindent, van egy csomó, hogy elkezdik, összerakják, de lehetne így jobban. És akkor a legtöbb ilyen cég, az kitalál egy új öntözést, egy új lámpát, egy ami az ő saját esetére, ő saját
de, hogy ezek a használatban alakulnak ki ezek a dolgok.
Nincs piacára azt megcsinálja, és aztán rájönnek, hogy ezt el tudom, ezt értékesíteni tudom. És igazából legtöbben átmazsanák ilyen technológiai, meg gyártó cégé, és nem maradnak meg termesztésen. Egy 100 éves iparágban van minden már.
Itt tehát ez azt jelenti, hogy rengeteg lehetőség van. Rengeteg lehetőség,
meg mindenfajta nisnek, egyes ilyen szektorának rengeteg
nincsen. De akkor ezek ilyen szabadalmaztatott tálcák például, amiket ti használtok, hogy akkor azok a saját fejlesztéseit?
Ez full saját, még szabadalmára adtuk be, majd befogjuk, de hogy ez kérdés, hogy mennyire lehet annak, hogynak minden, de alapvetően a tálcák, mi ezt a strukturális tartók oldalára fogtuk meg. Tehát ugye már van levegő, vagy a légtechnika, van a megvilágítás, van a vízkeringetés, meg van a strukturális tartók. Ezek a ilyen fő kategóriák, ilyen beltéri kertnek, a kontrollcsernek a körei.
Tehát nincs egy ilyen dobozos termék, hogy én igazából tudok venni magamnak a pincémbe egy
van
vertikális
falhosságba. Ma már igen, de mi 18-ban, amikor kezdtük, akkor ez egy kicsit másra volt a piac, meg milyen nisre. Tehát lehet, hogy pont egy finn cégnek az az egysége az odapiacra, az a termékeket tök jó, de nálunk meg nem működik, mert nálunk meg mondjuk az a termény, ami nála pontot nem terem, meg nálunk meg annyi terem belőle, mint a fele, és nem érted, hogy ezek ilyen olyan nisek, termesztés technológiai nisek, amik alapvetően nagyon hiányoznak, és amúgy nekünk az ilyen integrátor per franchise-nek, az pont ezt kínálja, hogy amúgy te nem hiszem, hogy össze tudnál rakni ilyen kedvező áron, mint amit mi az eddigi tapasztalatunkkal, meg mi bementünk 50 zsákutcába, ahonnan visszajöttünk, és akkor mentünk tovább. Tehát mi vannak más szereplők is, tehát hogy van Green Dogs Farm, például nagyon ügyesek debreceniek, vannak szereplők, de hogy nagyon-nagyon kevés lehetőség van Európában, ami így készen megvan minden. Uh-huh. Ami megvan, az meg borrasztó drága. Tehát nagyon-nagyon-nagyon magas költségekkel. Egy Bedrock Farm franchise az ilyen nettó 15 milliótól már megvagy. Tehát, hogy most 15 millió forint soknak tűnik, de alapvetően az egy vállalkozásnak az nem egy nagy összeg.
Tehát ha nekem is van egy pincém vagy egy padlásom, akkor tudok hozzátok csatlakozni.
Igen, nyilván részletek vannak, de alapvetően igen, az alapkoncepció, hogy ingatlan fejlesztésre alkalmatlan helyiségeket, pince, raktár, padlás, ezeket tudjuk vissza a város vérkeringés, vissza a város vérkeringésébe, azáltal, hogy ilyen beltéri kontaktkerteket tudunk létrehozni. Nagyon érdekes a piac, ez egy nagyon érdekes kis külön része, és éppen ez rengeteg mondom, lehetőséget is tartogat magába.
Milyen növények alkalmasak egyáltalán arra, hogy egy ilyen pincében tudjad őket?
Én a baraszkot is megtermesztem, tehát hogy termesztés technológiailag már nincsen kérdés. Gazdaságossági kérdés van. Tehát, hogy mindent meg lehet termeszteni beltéren, mert a növény az másabb, mint egy állat. Tehát, hogy teljesen más, szervesen, meg biológiailag alkalmazkodik a környezetet. És ezáltal, hogyha mi jó környezetet teremtünk, és jó alatt értem, hogy arra a specifikus növénynek azt, ami neki a legjobb, hogyha ezt megadjuk neki, akkor ő kihoz, akkor ki tudja hozni magából a maximumot.
Na, és erre milyen növény alkalmas?
És itt van az, hogy mindent, tehát alapvetően bármit meg lehet termeszteni. Növényen belül vannak a kultúrák, van szántóföldi kultúra, vannak gyümölcsök, van ki, és a kertészeten belül én abban hiszek, hogy fűszernövény, ehető virág, tehát alapvetően azok, amik valójában az számít a gazdaságos a piaci szempontból, hogy milyen típusú az igény. Vannak homogén igények, és vannak heterogén igények. A homogén igények, megkérlek téged, hogy figyelj már, főzök egy lecsót, hozzá már kérlek paprikát, és hozol pritamin paprikát, vagy hozol tévépaprikát, hát nem nagyon veszünk össze, mert hogy igazából jó mind a kettő lecsóba. De azt mondom,
azért gondolom, itt a séfek nem ezt mondanak.
A séf ezt nem ezt
mondanak. Akikkel üzletelsz.
De hogy alapvetően annyira nem esünk gondba, hogyha meg azt mondom, hogy figyelj, főzök pörköltet, hozzá már fűszert, és hozol kurkumát, akkor ilyen elég furcsa pörköltünk lesz, vagy nem is eszünk. Aha. Tehát, hogy alapvetően az egyik az egy heterogén igény, másik meg homogén. Homogén igény, hogy így paradicsom. Tehát nincsen sok fajta választék, de mondjuk egy fűszer.
Ja, de mondjuk nem mindegy, hogy valamivel petrezselymet teszel, vagy bazsalikot.
Vagy bazsa, igen. Ez szignifikáns, és akkor az meg egy heterogénebb igény, hogy nagyon nagy választék van. Én abba hiszek, hogy beltérnek, és ez az én személyes, meg üzleti meg, tehát, hogy tapasztalat, hogy az én heterogén igényeknek megfelelő növényeket lehet termeszteni. És ez lehet egy nagy salátafajta is, csak hogy megint hogyha azt mondjuk, hogy egy típusú fajtából akarunk sokat, mint mondjuk egy burgonya akár, vagy paradicsom, paprika, ez üvegház. Tehát, hogy ezt nem fogjuk soha, nem is ér meg búza. Legyen szántó,
nincs az a skála,
búza.
Ugye, amin
igen,
amin
ugye, nem tudom, a long tail, mint üzleti modell, nem tudom, mennyire ismerős.
Azért magyarázd el, hogyha már itt
a long tail, Amazonnal szokták azonosítani, de hogy a legtöbb könyvesbolt, az mondjuk a top 1000, 10 000, top 100 000 könyvet tudta, mint a head, a legnagyobb mennyiséget igény, legnagyobb igény mennyiséget összefoglaló könyveket tudta raktározni, hiszen az érte meg. De ugye ez a head után, ez a nagyon magas igény után, van egy borzasztó long tail, ugye most hosszú faroknak hívják ezt a magyarul, borzasztó hosszú rész, rengeteg, több 100 millió típusú könyv van,
de, ami viszont csak nagyon kevés
ami nagyon kicsi
érdekel.
Igény aha. Van benne, de az Amazon az, amikor először indult, nem tudom hány millió könyvvel indult, mint típussal, és az a matek benne, hogy amúgy a long tail, van a head, ami az a pár típusú könyv, ami Harry Potter,
tehát olyan, mintha valaki
ura,
a 10 bestsellert forgalmazná, és csak vagy pedig alatta még a futottak
vagy
még
mindent,
dolgokat.
Vagy minden mást. Az egyik az egy a top, amiből paradicsom, hogy rengetekkel, rengetegen veszik
gyorsan
minden,
pörög.
Gyorsan pörög és az, vagy pedig az, hogy amúgy a turboja, meg amúgy minden más, és akkor tényleg ez az ilyen, és abba ért meg Amazon, hogy neki, hogy a működési költség mindenből tudod ennyi választékot adni, és hogyha beírt, akkor mindent megtaláltál Amazon, és akkor A-tól Z-ig, mint ugye Amazonnak is az alapgondolata. És ugye ez a long tail mozgalom, ami nálunk is működik. Van ugye a head, ami a paradicsom, paprika, ilyen típusú homogén igények, hogy rengetekkel, mindenkel, sok kell.
És ebbe ti nem akartok
és
beszélni.
Ebben szerintem nincs itt helye vertikális falunknak. Szerintem, vagy bejöttem, szerintem ez egy nagyon jó fóliasság, nagyon jó technológiával, automatizált, nagyon jól lehet csinálni, de a long tailbe szerintem pont, hogy a beltéri kertetnek van szerepe, mert az, hogyha én nem termelek turbaját, akkor nincs turbaja. De turbója annyi meg nem kell, hogy egy üvegháznak megérje fölhúzni egy üvegházat rá, mert annyira nagy mérték meg nem kell, de attól függetlenül kell. És ha kell, akkor azt vagy megoldjuk francia importból, vagy Marokkot, tehát akkor meg utaztatjuk a félvilágon kezdve az alapanyagot. Ne. Nekem az a személyes, meg bedrokkos tapasztalat, hogy ezeket a heterogén a nagy választékot lehet, annak van szerepe szerintem beltén. És ez azért is jó, hogy innenestől kezdve pedig amúgy a vertikális, meg beltérfalak, azok nem versenyeznek a hagyományossal. Tehát a hagyományos az, aki mire alapult, második világháború után kell elérhető, nagy mennyiségű, megfelelő minőségű, nem a legjobb, de hogy good enough minőségű, de legyen élelmiszer, mert éhezés van. Erre épül az egész tradicionális hagyományos megoldás, az erre a axiómára épül, hogy termeljünk sokat, jó minőséget törekedjünk, de elérhetően minél nagyobb. Aha. De ebből kimaradnak azok, amik alapvetően nem fér bele a matekba, és belegondolsz, hogy fűszernem, az típusan ilyen, hogy amúgy...
Azt nem kilóra mérik,
hogy
hanem...
A gramra, igen, meg tizenben,
meg
csokorra, meg hogy nem az a típusú, és hogy mennyire sok fajta kell, és felosztani a nagyon hatékonyan működő nagy táblát, ez egy borzasztó hatékony lehet, ezt felosztani picire, az módszertanilag szétesik hagyományos technológia, hagyományos rendszerekbe. Van a tányérunk, annak 80%-át az alapanyagnak, az hagyományos agrárium fogja meg, az biztosan onnan fog kerülni. De nem azt mondjuk, hogy maradék 20%-ot a vertikális formában kiharcolták, meg ellopták, hanem az nem volt jelen, vagy import, vagy borzasztó drágá lett az befelelő. Tehát, hogy igazából egy üres területre tud belépni egy vertikális form, és nagyon magas hozzáadott érték, olyan termékeket tud mesélni, ami másképpen nincsen.
Akkor igazából ez a ilyen fűszernövények, meg csírák, vagy nem tudom.
Mikrozöldek, csírák, de gomba is. Ugye, a gomba tök jó példa. Bemész a boltba, van csipelke. Néha van laska. Nagyon ritkán van sitake.
Ó, én most nagyon képbe vagyok ezzel, mert néhány adással lejjebb, hogyha lejjebb görgetek, akkor beszélgettünk egy mikológussal, és borzasztóan egyszerű a válasz erre, hogy azért, mert ezeket lehet termeszteni.
Pontosan. Abban a mértékben, hagyományos módszerrel, nagy mértékben, ahogy kijön a méretgazdaságosság, ott ezek a jók.
Tehát a gombaszakértő is azt mondja, hogy rengeteg gomba van, elképesztő sok, nem is veszük észre, hogy mennyi van, és akkor egy kezünkön meg tudjuk kb. Számolni, hogy a gomba termesztésnek hát, a nagy részét, amiket most felsoroltunk,
igen,
az adja.
Igen, pontosan, és hogy belegondolsz, de hogy valójában piacon nézzük, van-e igény több gombára? Persze, hogy van, sőt, borzasztóan igény van több gombára. Elérhetőek ezek a gombák? Hát vagy import, vagy éppen amikor erdei gomba fölled, de hogy ha van egy kedvenc éttermed, és van egy gombapörgött, hogy az mennyire finom, és erdei gomba, és minden, és mindenkinek mondod, és meghívsz, hogy akkor menjünk el, elmegyünk, és vagy azt mondják, hogy hát bocsi, elfogyott, vagy nincsen, hát akkor azt, hogy ezért jöttünk, hogy ezt tegyük meg, vagy kóstoljuk meg, vagy azt mondod, hogy amúgy, vagy azt mondja a pincér, hogy, hogy van, kihozzák, és amúgy se csipelke van benne, tehát hogy akkor a konzisztenciát fizeted meg egy étteremben, amit ott tettél, kövéremész, ugyanúgy, olyan minőségben, ugyanazért, és azért fizetsz ki annyit érte, hogy az olyan legyen, mint amit te kifizettél.
Persze nem tud hullámozni a kaja a minősége, mert akkor azon a földbe áll a hely.
Hát
nem,
igen,
nem kaphatok
persze,
egyik nap
persze.
Jobbat vagy rosszabbat.
Persze, és ugye itt van, ez a gond, hogy ez a fajta igény, meg ez a fajta választék, ez amúgy éttermeknél, meg boltoknál, ez megjelenik, csak ennek a mértéke, mennyisége.
Az nyilván olyan kicsi, hogy nem
veszi észre. Az picike, viszont nagyon sokból, ugye Amazonnak, hogy egy több millió könyvnek, hogyha összeadja az ember az igényeket a longtailnek, akkor az nagyságrendekkel nagyobb, mint a headnek az a top 10. A top 10 bestseller könyvet összeadod, hogy mennyi minden más könyv értékesítéssel, borzasztó van nagyobb mérték ugye a minden más könyv. Igen, csak nagyon sok felé oszlik el, de pont erre jó a beltéri kertek. Tehát ahhoz, hogy ez a nagyon szűk nis piacon nagyon magas hozadéték, legyen egy más színű lacskák, vagy egy G-vagomba, vagy azokat alapvetően nem lehet hagyományos módszerben megtermelni, mert versenypiac, ami bekerülne a kereskedelme, hogy felvásárló nagyker, kisker, hogy férsz be oda? Annyira drága lesz a vég, hogy nem fogja megvenni senkit, hogyha te beltéri kerteket leraksz, és direktan a végfogyasztónak értékesítesz, és ráadásul olyan dolgot, amit alapvetően neki francia importból kéne hoznia, akkor a teljes vertikumnak, az összes kereskedőnek minden profitja nálad csapódik le, sokkal versenyképesebb, vagy legalább versenyképes tudsz maradni. És hogy amúgy van arra igény, arra persze, hogy van. És sőt, erre van leginkább igény, hogy vászik, mert ő mindenki tud szerstéspörköltet adni, kínálni, de jó gomba pörköltet azért elég nehéz, és nem azért nincsenek, nem azért vannak ilyen hasonló ételek éttermekben megboltva, mert hogy nem lehetne más, hanem azért, mert erre van alapanyag. És hogy ezt ki tudja szélesíteni a vertikális farmok, és nem csak magának, hanem itt turbóját kikísérletezünk, hogyan lehet jól turbóját nevelni, és megnő a turbója igény az országba, akkor a beltéri kertetnek a tapasztalata, a termesztés technológiai minden az amúgy átadaptálható egy üvegház, egy fólia.
Tehát, hogy pont de hogy lehet tovább ilyen... vinni ezt nagyobb, nagyba
persze,
is ezt a technológiát.
Persze, pontosan, hogy alapvetően ez egy nagyon jó együttműködése a beltérnek és a beltérnek, mint kontrolálhatnak meg a hagyományosnak. De ez pont ez, hogy nem az lesz, hogy át fogja venni a beltéri kertészet mindentől a lehetőséget, nem, hanem hogy nagyon jó együttműködések lesznek itt jövő, és nem az lesz, hogy akkor úristen kiszorítja
beltéri
a piacról.
Beltéri kertészek elfoglalnak mindent,
hanem
igen.
Az, hogy hanem végre van az, ami eddig nem volt.
Aha. Ti hány helyszínen vagytok most jelen? Hány telephelyetek van? Vagy,
hát kertnek.
Hogy hívják? Kertnek.
Kertnek
akkor
hívjuk.
Hány kertetek van?
Most építjük a harmadikat.
Aha.
Budapesten, és év végére tervezzünk hatot.
Itt még hatot, vagy még hármat?
Még hármat, hogy hat legyen. Aha. Budapesten. Budapesten nagyjából éttermi szempontból egy 13-15 az kényelmesen elfér. Tehát, hogy ez teljesen kényelmesen, gond nélkül megvan. Miután a Bécset mi szeretnénk a világ, mert mi beszéltünk az elején, a világhódítás fele az nem Magyarországon. Itt kezdődhet, de hogy nem itt van a...
De azért egy városon, Budapest egy jó méretű város, nem, hogy ezt lemodellel...
Budapest, nagyon sok szempontból, nagyon sok ilyen axióma, ilyen alap igazság, amire építkeztünk, meglepő volt ezeknek, hogy Budapest mennyire jó helyszín. De hogy élelmiszer, meg éttermi, nem úgy általánosan mondom, hogy Budapest-Bécs, hanem hogy a mi piacunk az mennyire hasonlós. Megmondsz, ugyanúgy étterem, ugyanúgy sok helyben magyarok dolgoznak, amúgy éttermekben, Bécsben is, meg Krakkóban, minden más is. De
ja,
hogy,
ezért szeretnétek oda menni, hogy majd magyarul beszéljetek el a séffel a bizniszt.
Az alapszisztéma, hogy emberek bemennek, szeretnének ennyi jut, ez egy emberi univerzális dolog. Mások a szokások, mások a fogások, de hogy fogja az alapanyagot, és abból csinál valamit, hogy jó alapanyag kell, az, ez univerzálisan mindenhol szerepel. Melyen ország van, ami mindenben mindent megkap, és mindig ott van, nagyon ritka, vagy drága, tehát hogy uh-huh. Az a alapvető probléma, amivel foglalkozunk, az eredendő axiomai dolog, az univerzális, nem azt mondom, világon mindenhol, de ami mi célpiacunkon, teljesen értem ugyanaz. És nyilván teljesen más kulturálisan, de teljesen más növény, teljesen más, de megint visszatérünk, hogy nem az, hogy paradicsomot termesztek, aztán paradicsomot kell eladjak, hanem mit kér a séf? Tehát mi pont ahhoz értek, hogy mi
hogy
az, ami neki kell,
séf,
és hogyha ez egy új dolog, akkor én hozzáalakítok, nem az, hogy így csak ezt tudjuk termelni, azt termesztek, amit akarok. És akkor megnézem, hogy gazdaságosan.
Tehát, hogy az, hogy milyen hány tálcátok hol van, az attól függ, hogy milyen igényeket.
Pontosan. És ugye ezért van az, hogy a üzleti modellünkből adódik, hogy nem szeretném túlteríteni a piacot se. Tehát azt sem szerintem, hogy ne kelljen csak 20-30 kert legyen itt Budapesten, hanem ezek legyenek szépen elszorva, a helyi igényeknek szolgálja. És nyilván ugye azért megyünk külföldre, mert akkor itt Budapesten már ez már indul, ez már megy, hogyha itt a végén lehet lesz 10-15 kert is, de hogy hat legyen tök jól működő mindent, és akkor lépjünk ki külföldi piacra.
Tehát gyakorlatilag akkor még a tesztfázisban vagytok a világhódításban.
Hát azért nem. A világhódításban igen. A világhódítás szempontjából igen. Én úgy szoktam mondani, hogy mi, hogyha ilyen startupos tengek kellene, hogy software startup, hardware startup, mi infrastruktúra startup vagyunk. Aha. Tehát, hogy nekünk van szoftverünk, van hardverünk, de több van mind a kettőből. Tehát nekem, én egy teljes infrastruktúrát hozok létre. Infrastruktúrális szempontból sokkal jobb az, hogyha lépésről lépésről haladva, jól megalapozva tudunk terjeszkedni, mint sem az, hogyha rengeteg pénzt ráöntve kiskáláznánk mindenhova. És nyilván ilyen szempontból van a startupos skálázódás, ez is megyünk mi és külföldre, ezért is tervezünk, ezért is lépünk ezügyben ennyire előre, de attól függetlenül itt még azért komoly beruházási összegek forognak kockán. Még egy szoftvernél ugye azt végtelenségig szinte nem ingyen, de nagyon kis költséget tudsz kázni. Itt egy kert, az 15 millió, hogyha jó, ha rossz is. Tehát, hogy 15 milliósra fel lehet rakni, igen, viszont ennek van cashflow-ja. Kicsit komótosabb, de egy hosszabb távon sokkal inkább cashflow erős cég tud kiépülni.
Azt mondom, Endre, hogy nem nagyon nagy kitettség nektek, hogy ti ráépültetek a gasztronómiára, amiben azért látjuk, hogy időnként a gasztronómia hol fönn van, hol len. Ha például van egy világjárvány, és az éttermek nem tudnak kinyitni, igen, akkor eléggé len van. Ilyen szempontból tudtok több lábon állni, vagy most a gasztronómia nagyon megy, és akkor ti is arra felé mentek?
Mi a pandémia közepén kezdtünk. Tehát, hogy belegondolsz, mi 2019 év végén írtuk alá a befektetési szerződésünket, és az 20-20 áprilisában jutott el hozzánk, ugye akkor már első körös pandémia már itt volt. Mi májusban vettük uralomunk alá az első kertünket, meg a Lúnyai utcába, júniusban vetettünk, júliusban arattunk, augusztus az első bevétel, szeptemberben kijött a törvény, hogy be kell zárni az éttermeket. Tehát, hogy rosszabb, nálunk rosszabb időzíteni nem lehetett volna. De hogy az embereknek a többsége, nagyon sokan elkezdtek otthon főzni. És ha otthon főzöl, kicsit otthoni kulináris kalandorrá, kicsit szakáccsávász, akkor...
Ja, persze, olyankor mindenkinek kicsit több ideje lett, és akkor egyen extrább dolgokat akart főzni.
És innestől kezdve meg, hogy elmentünk boltokrányába. Nem azt mondom, hogy azért eléggé... Tehát mi akkor is a séfek ezt szolgáljuk, akkor is a séfek a piacunk, és akkor gondolod házat, hogy úgy, ahogy nehéz is meg kellett oldani, mi mellettük álltunk, és mint beszállítójuk, mint vittünk, és rengeteg olyan séfek,
akinek... Az otthoni főzés dobozokba kerültek be a ti cuccaitok.
Nagyon sokszor igen, meg boltok polszer, tehát alapvetően lehet diversifikálni, de az biztos, hogy eléggé kiszolgálhatottak van. Önök kiszolgálhatottak van az áramnak is. Tehát, az áram nekünk, mi áramból csinálunk salátát.
Tehát
nekünk,
ja, hát persze a hagyományos mezőgazdaság az napenergiával dolgozik.
Úgyhogy... Igen. Tehát, hogy ugyanaz áramnak is kivagyunk, de ennek az áram, de hogy ez nem egy, tehát ez egy befektetőnek nem egy jó válasz. Egy befektető ezt hallgatja, akkor most tekelje le a hangot, de hogy van rá válaszunk, meg nyilván megvan a megoldás rá, de hogy kérdeztem, hogy az áram az nem volt gond. És akkor itt azt tudom elmesélni, hogy itt nem az a skála, hogy áram olcsó, bedrog, hasítés világulom, vagy drága az áram, és ezért a szürelem, hogy volt az energiaválság, és akkor bedrog, meghal, és akkor vége. De a valóság az, hogy másik oldal meg az, hogy nincs ipar. Ha olyan magas áram van, ami nekünk fáj, az már mindenkinek fáj az iparba, akkor már nem az lesz a gondunk, hogy jaj, lesz-e friss fűszernövény a ételünk, hanem hogy így, lezár az összes gyár, lezár az összes, tehát hogy valamire kell támaszkodni, és mi nem tudjuk megoldani azt, hogy olcsóbb legyen az áram, de hogyha megfelelő szereplők nem oldják meg, akkor a teljes ipar meghal. Tehát, hogy van egy kihívása, meg egy kitettsége neki, de hogy mi meg nem függünk annyira a munkaerőtől. Más a fajta kihívás, ugyanúgy kihívás, de azt nem szóval mondani, hogy ó, egy szoftvercég, hát te mennyire függsz a HR, mint a milyen piactól. Ez egy piaci, axiomális dolog, amire te építkezel. Nekünk is megvan, hogy egyrészt ugye az éttermek, meg az a fajta kulinaritás, meg gasztronómia, meg az áram, meg ezekre mi támaszkodunk, és nem fogjuk tudni mi megoldani, tudjuk kezelni, vannak rá megoldások, meg vannak lehetőségek, de attól függetlenül ez a kockáját, ez nekünk ugyanúgy benne van, mint ahogy benne van az, hogy nem tudja elválni azt a szoftver cég azt a projektet, mert nincsen kapacitása. Fölvenni embert meg nem tud, mert megvett az amerikai cég, még a meglévő embereit is veszi át, meglopja el, mert hogy nincs. Tehát, hogy innestől kezdve nekem nem kell ember ahhoz, hogy, vagy nem kell sok ember ahhoz, hogy ez jól tudjon működni.
Ott kezdtük valahol a beszélgetést, hogy azt mesélted, hogy nagyon sokan vannak 20 évesen, akik ugyan nem tudom, ott vannak az egyetemen, tanulnak, akár szorgalmasak is, viszont hiányzik belőlük a hit. Ezt mutatják igazából szerintem a felmérések is, hogy nagyon sokan gondolkodnak abban, hogy saját vállalkozást indítanak, aztán soha napján indítják el azt a vállalkozást, mert egyszerűbb megmaradni alkalmazottnak, lehet, hogy ott marad bennük ez a potenciál, vagy ez az álom, vagy ez a vízió, amit sose valósítottak meg. Hogy lehet szerinted ezekbe az emberekbe amúgy hitet önteni, és visszaadni nekik azt a hitet, hogy amúgy meg tudják csinálni? És persze el fogják rontani, mint ahogy mondtad az elején. Ti is elrontottátok, de kezdjenek mégis neki.
Nekem a hibázásom van egy mondásom, hogyha a salátának lelke van, én pokolra megyek. Tehát, hogy a hány salátát mi kiírtuk, de szégyen teljes, és hogy ez nem bátorodom, amit el. Elon Musknak az egyik barátjának van egy jó mondás, nagyon komikus, tehát hogy ez egy kicsit ilyen negatív gondolat, de szerintem pont ez a negatív, hogy végén még mennyire pozitív, csak meg kell érteni, mi a gondolat. Az volt a kis középiskolások, tudod, és akkor hát Elon, hát mondjon valamit így a diákoknak, hogy így bátorítani meg, hogy így mesél, hogy nekik is, és akkor Elon így gondolkodik, és akkor egy barátom azt mondta, hogy ha bátorító szavakra van szükséged, ne csináld. És amúgy...
Jó, hát igen, nagyon köszönjük akkor a tanácsot, igen.
Így összenéztek a dajág, akkor ilyet kösz, igen. De hogy én olyan azt érzem, hogy ha az ember tisztában van azzal, hogy mi az, ami felé tart, és mi az, ami felől fut. Valahonnan egyre el akarsz távolodni, majd metaforikusan, meg valami felé közelíteni. Én szeretnék egy olyan világ felé közelíteni, ahol van tápláló, biztonságos elérhető. Erről beszéltünk sokat, meg hogy üzletileg hogyan. Ami felől félek, menekülök, az, hogy nekem az a gondolat, hogy mit tudom, 50 év fogok én, de mit tudom, 45 évesen fölkelek, nem teremtettem semmit, tudod, meg se próbáltam. Én magamnak megengedtem-e, fölruháztam-e magamat azzal a szabadsággal, és senki nem korlátozott, senki nem mondta, hogy nem, sosem magam tudtam, hogy amúgy megtegyem, és ne csak az, hogy próbálni, hanem konkrétan csináljam, ha nem jön, nem jó, de akkor meg visszamegyek a multiba, és meg lehet, de az, hogy soha nem.
Ha soha nem nyitottad ki azt az ajtót, és nem tudtad meg, mi van.
Alkossak, meg legyen, teremtsek valamit, ami belőle, hogy a jobb jövőért, jobb jövő reményében. Bennem ez egy akkora ilyen úristen, hogy ez segít a minden, és szerintem az embernek, ha ezt így belátja, hogy véges ideje van, és amúgy szerintem itthon, meg a legnagyobb az a felelősségvállalás, hogy te felelősséget válasz valamiért, most fogok örökbe fogadni egy kutyust, hogyha én felelősséget vállalok érte, az mennyire felszabadító. Tehát a felelősség, csomó magyar, az menekül a felelősség, de szerintem van az, hogyha valamiért felelősséget válasz, akkor gyakorlatod, hatalmad is van fölötte. Ez nekem egy tökre felszabadító gondolat, mert hogyha felelősséget vállalok, akkor lehetőségem is van, hogy tegyek vele valamit. Nekem az egyik egyetemi tanárom volt az, ő Prónai Gábor tanáról szegény, Isten nyugasztalja, de hogy ő mondta, az projektmenedzsment óra, hogy kollégák, ha másra nem jó a 14 hetünk, amíg itt vagyunk, míg hogy önök eldöntik, hogy soha a büdös életben nem akarnak többet projektmenedzserkedni, a legnagyobb sikert értük el. És én így vagyok ezzel is, hogy higgyenek az emberek magukba, és higgyenek abban, hogy van egy olyan tétel, ami megéri nekik akkor a felelősséget vállalni, és ezzel a hittel fölhatalmas magukat ad, hogy tegyenek valamit érte. És csak csinálják meg, szálljanak rá 3-5 évet, és utána eldől. Ha valaki azt mondja utána, hogy oké, tök jól csináltam, és tudom a tapasztalatom útján, hogy nekem nem való, mert a legtöbb embernek nem való a vállalkozás, ha bátorító szavak kellene, akkor ne csináld, nem, de az, hogy mindenkiben van egy olyan szikra szerintem, amit ha meg tud fogalmazni, akkor elegendő munícia ahhoz, hogy az lépéseket megtegye. És ezért mondom azt, hogy ez egy nem egy pozitív kép, meg nem az, hogy akkor csináld, neked is sikerül minden, mert hány olyan startup-el van, akivel együtt kezdtem, és multinál dolgoznak. A nagy valószínűség az, hogy nem fog sikerülni. De ez nem a siker, nem siker, hanem hogy amikor ott vagy és elszámolsz magaddal, akkor megengedted magadnak, hogy oda menjél ahhoz a hölgyhez, oda menjél ahhoz a úrhoz, oda menjél, hogy hány dolog van, amit azért bánunk meg, mert nem tettük meg, és ne legyen egy olyan dolog, amit úgy bánsz meg, hogy nincs esélyed, mert kifogytál az időből. És szerintem vállalkozás az nagyjából ilyen.
Ez volt Szűcs Endre és a Bedrock Farm sztoria. Tarts velünk a jövő héten is, a második részben elmeséljük, hogyan lehet gombából műbört készíteni, és hol van ebben az üzlet.
A műsor a Béton partnere.